Július 1-én indul az energiatakarékosságot segítő otthonfelújítási program. Üzbegisztánban most nyáron elkezdik az első kisméretű moduláris atomerőművek építését. Több száz biztonságos műfészek segíti a ragadozó madarak költését az EON nagy feszültségű hálózatán. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Július 1-én indul az új otthonfelújítási hitelprogram, amely a korábbi hírekkel ellentétben sokkal többféle energetikai beruházásra igénybe vehető, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Palkó István arról is beszélt, hogy a most napvilágra került részletek szerint a kölcsönt a korábban tervezett 8 év helyett akár 12 évre is fel lehet venni, így a törlesztő részlet is csökken, 14 és 25 ezer forint között alakulhat. Sipos Ildikó interjúja.
Pénzügyi szempontból, illetve a munkálatok köre szempontjából is módosultak az új otthonfelújítási hitelprogramnak a részletei, amely egyébként július 1-én a portfólió értesülésének megfelelően 4 héttel később indul a korábban tervezettnél. Pénzügyi értelemben fontos változás, hogy a támogatásnak a hitel része akár 12 éves futamidővel is felvehető lesz a korábban tervezett 8-10 éves futamidő helyett, így a törlesztő részlet a korábbi 25-35 ezer forintos tervhez képest 14-25 ezer forintos sávra módosul, attól függően, hogy ki mekkora támogatást tud igénybe venni, ezt pedig az dönti el, hogy milyen járásban, tehát milyen fejlettségű járásban vesz igénybe az otthonfelújítási támogatást. További pénzügyi jellegű változás, hogy az önerőhöz lakástakarékpénztári megtakarítás is felhasználható lesz. Igénybe vehető munkálatoknak a köre továbbra is elsősorban az energiatakarékosság elérését célozza. 30%-os energia megtakarításra van szükség ahhoz, hogy valaki részt vehessen a programban, ehhez pedig tanácsadó igénybevételére is szükség lehet. A támogatható felújítási munkálatoknak a köre néhány ponttal bővül, ilyen a hőszivattyús fűtési rendszernek a kiépítése, faszerkezetű nyílászárók beszerelése, illetve kőzetgyapott hőszigetelés. Ezekre is igénybe vehető lesz az új támogatás, illetve hitelprogram.
Mekkora a fölvehető hitel maximális összege, és kell-e ehhez a hitelfelvételhez önerő? Ugye azt említettük, hogy lakástakarék pénztári megtakarítással kiváltható, tehát akkor kell önerő, de hány százalék?
Igen, mostan ugye már egy frissített feltételrendszer, a pénzügyi szempontok azonban jó részt változatlanok, tehát továbbra is 7 millió forintos beruházási összegig lehet elszámolni a számlákat és ezekre igénybe venni az új hitelprogramot. A szükséges minimális önerő 1 millió forint, és mind a visszanemtérítendő támogatás, mind pedig a hitelösszeg 2,5 millió, illetve 3,5 millió forint között szóródhat, tehát lehet 2,5 millió, 3, illetve 3,5 millió forint is, és ez attól függ, hogy melyik mekkora, hogy milyen járásban veszik igénybe a hitelprogramot. Egyébként a program 3 kereskedelmi banknak, az OTP banknak, az MBH banknak, illetve a Granit banknak a Fiókhelyiben lesz elérhető, egészen pontosan az általuk üzemeltetett MFB pontokon.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Üzbegisztánban 6 moduláris atomreaktort helyez üzembe az évtized végéig a Rosszatom. A rendszer nem teljesen új, több atommeghajtású jégtörőhajóban és az északi vidékeken működő úszó erőműben már üzemelnek ilyen egységek, fix szárazföldi telepítésű azonban még nincs. A részletekről és a technológiáról Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallják.
Én úgy gondolom, hogy ez az üzbég-orosz megállapodás egy nagyon atomtörténelmi hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a világon először a PAS-2 atomerőművet építő Rosszatom már képes olyan kis moduláris technológiát exportálni, amely odahaza már bevált és a biztonságos mi volt az garantálható. Azt érdemes erről tudni, hogy a megállapodás alapján 6 ilyen kis moduláris egységet építenek, amelyeknek az összes teljesítménye az 330 megawatt lesz, és fontos azt is kiemelni, hogy az üzbég telephelyen már előzetesen elvégezték azokat a vizsgálatokat, amelyek egyértelműen igazolták, hogy az adott telephely alkalmas a 6 blokknak a megépítésére. Ennek folyamányaként pedig már az idei nyáron elkezdődhet ennek a 6 új blokknak a beruházása.
Mennyire bejáratott, mennyire működő ez a technológia, ez a moduláris atomerőmű, amit Oroszország az üzbégeknek eladott?
Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az orosz RIP 240-es típus olyan sorozatban gyártható kis moduláris technológia, amelyet eredetileg az új generációs orosz atomjégtörők számára fejlesztettek, és ez a Üzbegisztánnak is szánt verzió ennek a új generációs orosz atomjégtörőkön alkalmazott kis moduláris reaktoroknak a továbbfejlesztett változata. Az elmúlt 12 évben 10 ilyen kis moduláris egység épült a atomjégtörők számára, és azt is fontos hozzátenni, hogy Oroszországban már építés alatt van a világ első szárazföldi SMR technológiájú atomerőműve, amely a tervek szerint 2027-2028 táján állhat a kereskedelmi üzembe. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az oroszországi perekben már 4 éve üzemel a világ első úszó atomerőműve, amelyet szintén 2 kis modulális reaktor üzemeltet, és az eddigi üzemeltetési tapasztalatok pedig kiválóak. Mindezek egyértelműen versenyelőnyt biztosítanak a Rosszatomnak az olyan országokban, ahol ilyen típusú atomerőművet terveznek építeni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az orosz SMR technológia abszolút piacélet és export képes.
Vagyis akkor földi telepített ilyen SMR erőmű még nincs Oroszországban sem?
Oroszországban sem, és itt mindig hozzá szoktam tenni, hogy sajnálatos módon egyes nyugati szállítók úgy kötnek szerződéseket ilyen kis moduláris technológiák szállítására más országokba, hogy odahaza tulajdonképpen még nincsen prototípus sem, hiszen ezek a nyugati tervek még csak papíron léteznek.
Miben más egyébként egy moduláris erőmű, egy moduláris reaktor egy mondjuk így hagyományoshoz képest?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és alapvetően, hogyha műszaki és gazdasági oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy a kis moduláris technológiának a legfőbb előnye az, hogy egyrészt kisebb a beruházási költségigényük, másrészt a beruházási építési ideig is. Ugyanakkor, hogyha egy ugyanakkor a nagy egységteljesítményű atomerőművi blokkot szeretnénk kiváltani kisebb moduláris egységekkel, akkor már nem olcsóbb a kis moduláris technológia, hiszen akkor már drágább. Ez pedig azért van, mert az tudható, hogy minél nagyobb egy atomerőművi egység, vajlagosan annál olcsóbb az egy megawattórára jutó termelési egységköltség.
Ezek esetében miért kisebb a beruházási, illetve az építési költség? Abban az esetben, hogyha egy kisebb energiaigényű, kisebb energiaelőállítású erőművet szeretnének létrehozni?
Egyrészt azért, mert immáron már ez is sorozatban gyártható, másrészt pedig ezek egy nagyon kompakt technológiát képviselnek, hiszen a reaktor össze van építve a gőzfejlesztőkkel, ezeket modulárisan lehet építeni, és oda szállítani az egyes nagyobb részecségeket az adott telephelyre, tehát ezért kisebb a beruházási időnek a igénye, másrészt pedig a sorozatgyártás és a kisebb technológia azt is eredményezi, hogy fajlagosan olcsóbbak ezek a egységek.
Vagyis akkor tulajdonképpen az elemeket, az erőmű különböző elemeit már Oroszországban, a gyárban elkészítik, és csak úgy összeillesztik, persze elég erős túlzással a telephelyen?
Hát erős túlzása valójában így áll össze egy új kis moduláris technológiás atomerőmű. Az egyes modulokat ott a gyárban elkészítik, és azokat már sokkal egyszerűbb az adott telephelyen összerakni és beüzemelni, és megépíteni, amik szükséges további technológiákat, mint hogyha egy nagy atomerőművi egységből lenne szó. Ugyanakkor nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy természetesen a kis moduláris technológiájú atomerőművek esetében is szükséges a nagyon szigorú engedélyezhetési eljárás, hiszen csak így lehet biztosítani a nukleáris biztonságot.
Milyen teljesítménytartományban működnek a Rosszatom ezen erőművei?
Az orosz Rosszatom jelenleg 55 megawatt teljesítményű kis moduláris technológiára alapuló atomerőművi egységet tud szállítani. Ugyanakkor, hogyha szükség van egy adott telephelyen nagyobb teljesítményre, akkor természetesen lehetőség van arra, hogy egymás mellé több ilyen moduláris egységet építsenek, és ezáltal például 2-3-szorosára vagy 4-szeresére is lehet növelni az adott kis moduláris technológiáknak a beépített kapacitását.
Milyen igényeik vannak ezeknek az erőműveknek? Legalábbis mit tudunk ebben a pillanatban arról, hogy milyen kiszolgáló épületre, mekkora vízhozamú folyóvízre, milyen hűtésre van szükségük, vagyis könnyebbe telepíteni, mint mondjuk egy hagyományos erőművet?
Az ilyen kis modulális technológiára alapuló atomerőmű esetében is szükség van a legszigorúbb nukleáris biztonsági szabályoknak is megfelelő engedélyezési eljárásokra, ami magába foglalja természetesen a hűtési és az egyéb igényeknek a megvalósulását is. Hogyha a humán erőforrás szükségletet nézzük, akkor természetesen egy ilyen kis modulális egységnek relatíve kisebb a szakember igénye, hiszen kisebb technológiáról van szó, és moduláris technológiáról, tehát ilyen esetben pár tíz, pár száz emberrel egy ilyen egység, atomerőmű, az minden bizonnyal üzemeltethető lesz.
És a hűtését ezeknek hogy oldják meg?
Természetesen az adott telephelyen meg kell vizsgálni, milyen lehetőségek vannak a hűtési rendszerek megvalósítására, és annak függvényében alakítják ki a nagy erőművekhez hasonlóan a hűtési rendszereket.
Visszatérve Üzbegisztánra, ott a hírek szerint 2050-re megduplázódhat a villamos energia igény. Mikor készülhet el ez a hat kisebb erőmű, illetve mi az, amit tudunk ezekről, illetve a tervekről?
A jelenlegi tervek ugye arról szólnak, hogy idén nyáron elkezdődik ennek a hat új egységnek az építése, és hogyha minden a tervek szerint halad, akkor a 2020-as évek végére ezek az új egységek már a villamos energia termelés szolgálatába állhatnak. Ez azért is különösen fontos Üzbegisztán számára, mert a villamos energia igények a következő években és évtizedekben nagy mértékben meg fognak növekedni. Emellett pedig az üzbégek a fosszilis tüzelőanyagtól is szeretnének függetlenedni, miközben a klímavédelmi célokat is el szeretnék élni. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy egyrészt építenek hat kisebb ilyen moduláris egységet, másrészt pedig arról sem mondtak le, hogy az országban következő években két orosz típusú VVR 1200 típusú atomerőművi egységet is megépítsenek.
Hat különböző telephelyre kerülnek majd ezek a reaktorok?
Ezek egy telephelyre fognak kerülni, és ott fog megépülni egymás mellett a hat blokk.
Arról van-e már információ, hogy milyen sűrűn kell a fűtőanyagot cserélni ezekben az egységekben? Sűrűbben nem, mint mondjuk így a hagyományos erőműveknél, akár mondjuk Pakson, vagy ritkábban?
Ez is egy nagyon fontos kérdés, és az SMR technológiának pont ez az egyik legfontosabb előnye, hogy az üzemanyagot ritkábban kell cserélni, mint egy hagyományos atomerőműben. Jelen esetben arról beszélhetünk, hogy az orosz SMR technológia esetében csak 6 évente kell üzemanyagot cserélni. Ez is azt mutatja, hogy sokkal gazdaságosabban tud üzemelni egy ilyen atomerőmű, mint például egy napi szélerőmű, amelyhez mindenféle kiegészítő beruházásokra és támogatásokra van szükség. Ezt azért mondom, mert Üzbegisztánban is nem csak a nukleáris kapacitást fejleszték, hanem a naperőmű kapacitásokat is, de ott is tudomásul veszik azt, hogy egészséges energiamixet kell elérni, és hogyha olcsóbb villamos energiatermelést akarnak biztosítani az országnak, feltétlenül szükség van a nukleáris kapacitásoknak a fejlesztésére is.
A Rosszatom számára az üzbegisztáni építkezés, az üzbegisztáni beruházás egyfajta referencia lehet? Mert hogy tulajdonképpen akkor itt, ha az évtized végére elkészül ez a hat moduláris blokk, akkor ez lesz az első földi működésű SMR egysége a cégnek.
Ez lesz a második, mert időközben már Oroszországban elkészül Jakutföldön az első ilyen SMR alapú atomerőmű, tehát Üzbegisztán lehet a második. De ilyen szempontból valóban egy nagyon fontos esemény lesz az, hogy ez már egy exportképes technológia, tehát minden olyan ország számára egy perspektívikus lehetőség lehet a közeljövőben, amely országok ilyen típusú erőművet is szeretnének építeni. Tehát ez egy abszolút történelmi pillanat, miközben, mint már korábban is mondtam, a nyugati szállítók még nem rendelkeznek ilyen SMR technológiával, amely működőképes és igazoltan biztonságos üzemeltetés biztosíthat.
Az atomenergetikában hány év üzemszerű működés jelent referenciát? Mennyi idő után lehet azt mondani, hogy ez a technológia üzembiztos és bárhol telepíthető?
Oroszországban az ilyen kis modulális reaktorok tekintetében is már hosszú években, évtizedekben mérhető az a technológia, az a fejlesztési és üzemeltetési tapasztalat, ami azt biztosítja, hogy ilyen szárazföldi kis moduláris egységet is képes Oroszország a legbiztonságosabb módon megépíteni és üzemeltetni.
Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Több mint 100 biztonságos műfészek segíti a ragadozó madarak költését az EON nagy feszültségű hálózatán, főleg a Dunántúlon és Pest megyében. Székesfehérvár mellett egy 20 éve felszerelt, eredetileg zacskós tejek tárolására készült ládában most éppen kerecsen solymok költenek. Az EON és a területileg illetékes Nemzeti Park igazgatóságának szakemberei május-június folyamán az éves madárgyűrűzéseket is elvégzik, mondta el az EON Hungária csoport kommunikációs vezetője. Varga Ivettel Sipos Ildikó beszélgetett.
Nagyon érdekes, hogy a műfészkekben sokszor sokkal eredményesebb a madarak költése, mint a természetes fészkekben. Sokkal biztonságosabb, egy zavartalan környezetet tudnak biztosítani a madaraknak, úgyhogy ezek az ember által alkotott eszközök jelentenek egy új életteret nagyon sok ragadozó madárnak, akik egymásnak adják a fészkelési lehetőséget. Például olyan március környékén már kikelnek a holófiókák, akik kirepülnek, és egy következő turnusban a pörösvércsék költöznek be, és ők fészkelnek például ezekben a műfészkekben, és nagyon-nagyon eredményes a költés. Ugye sok faj az nem is rak saját fészket, például az év madara, a kerecsensólyom, gyakran más madarak fészkét, a rétisasét, a varjújét, az egerészőjvét, vagy a hollójét foglalja el, tehát nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen műfészkek. Fémköltőládákat használunk, amiben gyöngykavics van, hogy kibéleljük ezt számukra, de régebben egyébként egyszerű teljes ládákat, zacskós teljes ládákat is használtak.
Az ország mely területeire helyezi ki az EON ezeket a műfészkeket?
A teljes Észak- és Dél-Dunántúlon és Pest megyében is az EON szolgáltatási területén vannak ilyen műfészkek, de különösen sok ilyen található Fehérvár megyében, ott nagyon szép kerecsensólyom állomány van. Az ott lévő 55 műfészekből 15-ben idén kerecsensólymok költenek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kollégák feszültségmentesítik a hálózatszakaszt, egy hevederben biztonságosan felmásznak a nagy feszültségű tartóoszlopokra, és ott elhelyezik ezeket a költőládákat, vagy adott esetben, aminek most van a szezonja, lehozzák a kismadarakat, hogy a szakemberek gyűrűzhessék őket.
Varga Ivettet, az EON Hungária csoport kommunikációs vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Bár a vásárlók legszívesebben 10 éves használt autót vennének, a pénztárcájuk ezt nem engedi meg, és így a legtöbb értékesített hazai használt autó 18-19 éves, mert csak erre van fizetőképes kereslet idehaza. Ez derül ki a használtautó.hu adataiból. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márka menedzserét.
Adataink alapján azt vettük észre, hogy a legtöbben a 10 éves autók után keresnek, tehát 10 év az átlag életkor, ami a legnépszerűbb így keresés szempontjából, viszont vásárlás szempontjából inkább a 18 év felé tendál a telefonos megkeresések száma.
Tehát ez azt jelenti, hogy valójában amit meg is tudnak venni a vásárlók, az átlagosan 18-19 éves használt autó?
Így van, tehát a telefonos megkeresések száma az azt mutatja, hogy inkább a 18 éves autók iránt érdeklődnek, hogyha konkrét telefonos érdeklődések és megkeresésekről van szó.
Ez változott az elmúlt években? Milyen adataik vannak?
Igen, az évről évre változott, ugye 22-ben mi is a 16 éves életkort láttuk a legnépszerűbbnek, illetve azt láttuk, hogy a 16 éves autók iránt érdeklődnek a legtöbben. Ez 23-ban 17 éves korig felment, és most így 2024-ben pedig a 18 éves autók iránt érdeklődnek a legtöbben.
Milyen hatással van ez a hazai autóparkra?
Hát így azt látjuk, hogy folyamatosan megy fel a magyar személyautók átlag életkora. Ugye ez köszönhető annak is, hogy 2022-től egy folyamatos drágulásnak voltunk szemtanúi. Ugye ez a drágulás 2023 év végén és most is 2024-ben látványosan megy le, tehát egyre olcsóbbak most már a használt autók, így ez köszönhető az új autópiacnak. Ugye az új autópiac az folyamatosan elcsökkenő akciókkal, THM akciókkal lép be a piacra, és ez úgymond magával rántja idővel a használt autópiacot, és ennek vagyunk most éppen a szemtanúi.
Tehát ez azt jelenti, hogy csökken a használt autók ára, pontosan azért, mert az új autók értékesítésében van akciózás?
Igen, tehát hogyha az új autók elkezdenek árban csökkenni, akkor ezt leszokta követni a használt piac is. Tehát mi várunk egy jelentősebb árcsökkenő tendenciát a használt autópiacon is.
Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márkamenedzserét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!